Mi pedig lapozzuk föl a Bibliánkban a Lukács evangélium a 24. fejezetet. Ott pedig a 13-as verstől fogunk igét olvasni. Lukács evangélium a 24-es fejezet, 13-as verstől. Tehát Lukács evangélium a 24-es fejezet, 13-as verstől. Így hangzik Isten igéje. Az Emmausi tanítványok találkozása Jézussal. Ezt örökítette meg Lukács evangélista az evangéliumban. Tanítványai közül ketten azonban egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve. És beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názareti Jézussal esett, aki próféta volt, szóban és tettben hatalmas Isten, és az egész nép előtt. Hogy adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg? Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhányan közülünk, a közülünk való asszonyok is megdöbbentettek minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk lévők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték, őt azonban nem látták. Akkor így szólt hozzájuk, óti balgák, milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták. Hát nem ezt kellett elszenvedni a Krisztusnak, és így megdicsülnie? És Mózestől, meg valamennyi profétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el az a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták, és kérlelték. Maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak. Nem hevülte a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük lévőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Eddig az ige. Drága Atyám, köszönjük neked, drága ígédet, azért imádkozunk, hogy drága szellemed által nyisd meg előttünk, és nyisd meg a mi szívünket is. Két dologra, hogy egyrészt a saját szívünkkel tisztában legyünk, és szemeiddel lássuk szívünket, életünket, és arra is így meg szemünket, Uram, hogy téged jobban, mélyebben, megismerve, meglátva, értsünk, ne csak halljunk. Amen. Amen. Az Emmausi tanítványokról olvastunk, és maga a történet is rendkívül érdekes. Az első szakaszában ennek a történetnek, amit fölolvastam, azt olvastuk, hogy még aznap Emmausba igyekeztek Jeruzsálemből ezek a tanítványok, az egyiküket tudjuk, hogy Kleopásnak hívták. Körülbelül 2,5 órás gyalogutat választottak, 11 kilométerre sétáltak Jeruzsálemből, és a Biblia, hogy beszámol erről, érdekes ez az aznap kifejezés. Tehát aznap, amikor hírt kaptak Jézus feltámadásáról, ők elhagyták Jeruzsálemet, és elmentek egy másik helyre. Elhagyták a testvéreket, a testvéri közösséget, és aztán hazamentek, vagy rokonokhoz mentek, vagy valahova mentek, nem tudjuk, hogy miért, és miért éppen Emmausban. Hírül kapták Jeruzsálemben, hogy a sír üres, hogy angyalok jelentették meg, hogy Jézus feltámadt és él, hogy Péter és János is ugyanígy talált, hogy az asszonyok látták a sírt üresen. Miért mentek Jeruzsálemből Emmausba? Miért hagyták el Jeruzsálemet? Ki mondta nekik, hogy el kell hagyniuk? Miért hoztak ilyen döntést? Milyen vezetésük volt egyáltalán? Volt-e vezetésük Istentől? Azon az úton jártak-e, és abba a felé, a cél felé haladt-e az életük, amilyen cél felé haladni kellett volna az Isten szerint, hogy meg legyenek áldva, és a helyükön legyenek? Fontos kérdések ezek nekünk magunknak is, hogy amilyen úton mi járunk, amelyre halad az életünk most, jelen pillanatban, az cél felé tart-e. Úgy vélték ezek a tanítványok, hogy már nincs semmi remény, az idő eltelt, menjünk haza. Nem bírjuk már ezt a feszültséget tovább. A remélet messiás Jézus megfeszítették, meghalt, kivégezték, és nincs többé. A történetben azt olvastuk itt, hogy beszélgettek, sőt, vitatkoztak egymással. Önmagában a vita szó és maga a vitatkozás mindig konfliktus jelent. Nem tudunk vita nélkül létezni és élni, de a vita mindig egy konfliktus helyzetet takar. Amikor ketten beszélgettek, elkezdtek vitatkozni, gyakorlatilag egymást győzködték. Elkezdték egymást győzködni, és nem értettek egyet. Vitatkoztak. Ott volt bennük egy belső feszültség. Ezzel együtt, mivel vezetésük nem volt Istentől, a maguk feje után kezdtek menni Emmaus felé. A feszültség egyre növekedett bennük, mert a remélt messiást elveszíteni vélték. Nem emlékeztek Jézus szavaira sem, aki háromszor megjövendölte a halálát, annak körülményeit és a feltámadását is. Elveszítették a célt. Valójában bolyongtak Emmaus felé, tántorogtak Emmaus felé. Nem emlékeztek arra sem, amit Jézus prófitai módon tehát mondott. A Zsoltárok 28.5 teljesedett be rajtuk, Zsoltárok 28.5, mivel nem figyeltek az Úr tetteire, sem kezének munkájára, Zsoltár is így folytatja, lerombolja, nem építi őket. Mennyire más újszövetségi reakciót látunk most itt Jézustól. Nem figyeltek az Úr tetteire, sem kezének munkáira. Az ember, amikor elkezd bolyongani a szellem életében, általában ez az igazság az életünkre. Nem figyelünk az Úr tetteire, kezének munkáit sem veszük észre. Mint mondtam, a vita egyrészt feszültséget, nézetkülönbséget is jelent, másrészt pedig hiányt is mutat. A vitában, aki belemegy egy heves vitába, azaz a saját szívének állapotáról is beszél, ugyanis akiben megvan a belső nyugalom és a békesség, a megnyugvás és egy megértés, egy mély megértés arra nézve, amiben hisz és amiben él, az nem lesz feszült és ideges, ha másnak a másfajta nézeteivel találkozik. Az szokott ideges lenni, aki maga is bizonytalan. Az szokott feszült lenni. És mivel két bizonytalan ember vitatkozott, ezért a beszélgetés átment vitába, tehát látszik egy fokozatos növekedés ennek a feszültségnek. És milyen érdekes, hogy amikor egy keresztény ember elveszti a célt, akkor ugyanígy kezd benne nőni a feszültség. Olyan, mint egy kukta, amelynek a lezáró szelepe be van dugva. Nő benne a feszültség. Robbanásig, pattanásig. Keresztény ember, amikor elveszíti a célt, akkor ez a feszültség elkezd benne nőni, és egy ideig ez nem látszik mások számára. Benne azonban ott van. Feszült. Ingellékeny. Hányszor kerülünk ebbe az állapotba? Mindannyian. Igaz? Amikor elveszítjük ezt a fajta nyugalmat, biztonságot és békességet, és ingellékenyé válunk, feszülté válunk, bizonytalanná válunk. Ez mindig azért alakul, és akkor alakul ki az emberben, egy hívő emberben, amikor letér az útról, nem látja maga előtt a valós célt, hogy mifelé tart az élete, miért él, és az életének napjai és órái, és amit tesz abban, hogyan illeszkedik a célhoz, annak eléréséhez. Azt mondja az írás, hogy Jézus melléjük szegődött, és együtt ment velük. Beindul a beszélgetés, beindul a vita, ott van ez a kukta effektus, két barátunknak le van dugózva a szelepe, nő a feszültség. És azt mondja az írás, hogy ugye a zsoltárok azt olvassuk, lerombolja, nem építi őket, itt meg azt olvassuk új szövetség értelemben, az Isten kegyelmének korszakában, hogy Jézus melléjük szegődött. Csatlakozott hozzájuk. A melléjük szegődni kifejezés azt is jelenti, hogy közeledik, közel jön, közel van, eljön. A céltévesztett állapotunkban azt lehet tapasztalni nekünk keresztény embereknek, hogy megkeres bennünket Jézus. Minden keresztény embert megkeres Jézus. Amikor bekerül ebbe a feszült állapotba, szólni akar Jézus. Kopogtat Jézus. Keres Jézus. Mellénk szegődik Jézus. És sajnos az is jellemző ránk ebben a feszült állapotban, hogy hajlamosak vagyunk nem felismerni őt. Jézus szól a Szentlélek által. Jézus szól talán egy prédikáció által. Jézus szól egy testvérünkön keresztül. Megkeres Jézus bennünket. Sokszor őt nem ismerő embereken keresztül, és körülményeken keresztül. Néha az történik velünk, amit mi okoztunk másnak. Azt kapjuk viszont, amivel mi letértünk az útról, és esetleg másoknak kárt okoztunk. És hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy Jézus nem törődik velünk. Jézus nem szólt hozzánk. Jézus nem foglalkozik velünk, pedig nagyon is foglalkozik velünk, és nagyon is ott van, és nagyon is keres bennünket. Ebben az állapotban. Azt mondja az írás, hogy látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. No, hát mi akadályoztatta ennek a két férfinak a látását? Egyrészt, ami bizonyos, a történetből látjuk, hogy a személyes elképzelésük a Mesiásról. Nagyon érdekes dolog, hogy hogyan is alakul ki a személyes elképzelés hívő ember életében a Mesiásról. Én úgy gondolom, hogy az eddigi megtapasztalásaink és megértéseink, amikorről azt gondoljuk, hogy ez a végső stádium az Isten ismeretnek. De amikor én valahogy megértettem a Bibliát, és valamit átéltem az Úrral, és megtapasztaltam, és azt mondom róla, hogy ez a végső stádiuma, én már ismerem az Istent. És ennek a korlátozott megértésnek a szűrőjén keresztül kezdem olvasni a Bibliát, vagy hallgatni mások szavait. Pál apostol azt mondja, hogy tükör által homályosan látunk. De egyszer majd színről színre fogunk látni. Tehát valójában a mi ismereteink és megértésünk mindig egy korlátozott Isten ismeretet akarnak. Nem mondhatja senki, hogy én már ismerem az Istent abban az értelemben, hogy én már mindent tudok róla. És a tanítványok úgy gondolták abban az állapotukban, hogy ők már ismerik Istent. Amit megtapasztaltak és átéltek, az a vége a történetnek. És őket már meglepetés Isten részéről nem érheti. Gyakorlatilag vártak, amíg várhattak. Ha Isten lenne, vagy Jézus valóban igazat mondott volna, akkor már megtette volna, amit én vártam tőle. És amikor ilyeneket mond az ember, akkor beleütközik a saját megértésének, hitének és ismereteinek korlátaiba. És éppen ez a megértés, ez a hit, és ez a megismerés akadályává válik annak, hogy felismerje Jézust. Beszűkíti a saját szívét. Tehát valószínűleg, hogy ez akadályozta őket, hogy felismerjék Jézust, aki feltámadása után gyakorlatilag nagyon hamar nekik jelenik meg, utánuk megy, ugye Jeruzsálembe megjelenik Magdalai Máriának először, majd Péternek és Jánosnak, az asszonyoknak, ugye ezt megelőzően, és valahol itt ebben a megjelenésben utána megy ezeknek a fiúknak, egy férfiaknak, hogy srácok, hova mentek? Éppen Jeruzsálembe támadtam föl, most készülök egy találkozóra a többiekkel. Ja, majd Tamást rehabilitáljuk, mert azzal is baj van egy kicsit a hitével, de semmi gond, melléje szegődök neki is. És akkor rendezzük ezt a hitplafonálódás kérdést az ő életében. És milyen döbbenetes dolog, hogy megtudja Jézus, hogy elindul ez a kettő sületlen figura, és összezavarodva elindulnak egy másik irányba, és utánuk megy. Csak cserébe, hogy melléjük, és hallgatja. Nagyon mondják, még lassan észre se vették, annyira mondják, hogy mit kéne csinálni, hogy kéne lenni. És általában, amikor valaki nagyon mondja, maga se tudja. Láttatok már ilyet? Annyira mondjuk, hogy végül is nem tudjuk. Ők is annyira tudtak mindent, és mégse értettek semmit. És utánuk ment ez a mi úrunk Jézus. Aztán ott van a csalódás, hogy nem az, és nem úgy történt, ahogy ők gondolták, hogy a messiásnak tennie kellett volna. A halál és a feltámadás kérdése nem fért bele a gondolkodásukba. Nem úgy, nem akkor, és nem azt tette a messiás, ahogy ők várták. Aztán az ószövetségi igéket felszínesen olvashatták, csak azokra figyeltek föl a Szentírásból, amely győztes uralkodóról szólt. Izrael dicsősége szabadítójáról, a messiásról. Saját hitük korlátainak szűrén olvasták a Szentírást. És nem az ige által növekedett a hitük és megértésük. Mondhatjuk mi emberek, hogy nem szól hozzánk a Biblia. És többesebben azért nem szól, mert a hitünk korlátain keresztül olvassuk a Bibliát. Nem azzal a nyitottságról, nem szólj hozzám és formálj, munkálkodj benne. A Biblia olvasásnak ez a lényege. Adj megértés, fölismerést a változásra. Hogy formálódjon az életem. És olyan nagyszerű, amikor Isten szól. És ő szól, mert oda szegül mellénk. Ő kész szólni, csak néha éppen az a fajta hozzáállás, az a fajta hitbeli meggyőződés, amely bekeményedik a szívünkbe, az akadályozza abban Istent, hogy szóljon hozzánk ő. És ne azt olvassuk ki a Bibliából, amit mi hiszünk. Hanem a Bibliából megnyert megértés által növekedjen a hitünk. Formálódjon a gondolkodásmódunk, tisztuljon az Isten képünk. Vagy az én képünk. A zsidók a maguk hiedelmei szerint úgy gondolták, hogy 3 napig marad a lélek a testben, amikor utána meghal, és aztán elhagyja, és soha vissza nem tér bele. Tehát ugye 3. napos halott volt Jézus, úgy gondolták, hát a zsidó hiedelem és hagyomány alapján, ha föltámadt volna, akkor már szólt volna nekünk, és akkor már látnánk, és akkor már itt lenne. Tehát a hagyományok, a hiedelmek miatt lehetetlen, hogy már legyen reménység. Elfelejtették, hogy Lázárt éppen ezért támasztotta fel Jézus 4. napos halottként. Plusz 1 nap. Ezért mondta a testvére, hogy de már 4. napos. Hát mit akarsz vele kezdeni? Hát már a lélek nincs benne. Hát már az fel nem támad. Jézus mondta, jó, atyám, most imádkozok. De az imádságom nem azért hangzik, mint hogyha nem tudnám, hogy meghallgatsz engem, hanem azért imádkozok most ezen a helyzetben, hogy ők tanuljanak imádkozni. Jézus magában is imádkoztatott volna, sőt, ő ima nélkül is tudta, hogy az atya fel fogja támasztani Lázárt, de ő azért imádkozott abban a helyzetben, hogy mi, mikor olvassuk a Bibliát, lássuk, hogy hogyan lehet a lehetetlen helyzetben is Istenhez fordulni, és azt mondani, hogy emberileg ez lehetetlen, a hagyomány szerint lehetetlen, a tapasztalat szerint lehetetlen, de az Istennek minden lehetséges. És milyen döbbenetes, amikor ezekkel a hitbeli korlátokkal gondolunk a saját életünkre vagy jövőnkre. Hittünk nagyon, és elérkeztünk a hitünknek a korlátaig. Azt mondjuk, hogy ezt már nem tudom hinni. Mennyire nem a célhoz ragaszkodik ilyenkor a szívünk, hanem a hitünkhöz. Mennyire nem Krisztushoz ragaszkodik a szívünk, hanem a hitünkhöz és a megértéseinkhez. Már letértünk az útról. És emiatt frusztráció, feszültség, bizonytalanság, keserűség, vitatkozás, veszekedés, okoskodás származik az életünkből. Hány okoskodó keresztény lehet találkozni? Okoskodnak. Bölcselkednek. És néha esünk mi is talán ebbe a hibába. Aztán, mondtam, ez idő letelt ahhoz képest, amit Jézus megjövendőlt. Így gondolták. Korábban sem értették, amit Jézus mond, bár 3 ízben beszélt a haláláról, a körülményéről és feltámadásáról, ahogy ezt említettem már. Aztán látásukat bizonyára a szomorúság és a gyász is akadályozta. Valóban így van, hogy a szomorúságnak és a gyásznak van egy egészséges megjelenés az életben. Megvan az ideje a gyásznak. Viszont a veszteségérzetnek van egy abnormális része. Amikor már egy szellemiség csatlakozik az emberhez, és már eltompítja az érzékszerveit, a látását, a hallását, és egy még keserűségbe taszítja. A gyász nem egy végtelen és reménytelen állapot. a gyász az abban való reménységünk, hogy van feltámadás és van örök élet. És aki gyászban van, és aki gyászol, és szerette, és az életében, amit rábízott az Isten célirányt tartva megtette, annak nem kell beteg módon ragaszkodnia egy elhunythoz, hanem sajnálj, fáj neki, hogy elveszítettük, de el tudja engedni. Mindig, amikor a gyász megvakítja az embert és tompítja a gondolkodásmódját, azért beteg módon van a ragaszkodás az elhunythoz. Nem pedig az egészség és a természetes fájdalom és szomorúság arra nézve, hogy már nem találkozok el itt a Földön. Szóval a látásokat mindenképpen ez a fajta szomorúság és gyász, ez a végletesség, hogy nincs semmi már. Elmúlt minden remény. Vége van. Próbálkoztunk 3 évig, megpróbáltuk ezt a keresztény életet, de nem megy ez nekünk. Hányan kerülnek keresztény életükben hajótörés állapotába évek múlva? Amikor beleütköznek a gyász, a csalódás falaiba. És azt mondják, hogy nem megy ez nekem. Nem működik. Nekem ez a keresztény élet nem működik. Én nem tudok úgy hinni, mint ti. Nem is kell. Úgy higgy, hogy neked adja az Isten. Aztán egyesek szerint azt is, mások azt is mondják, én nem így látom egyébként, de mindenképpen el kell mondjam, mert van egy ilyen nézet is, hogy isteni beavatkozás is lehetett, ami akadá ezt a látásukat. Egyébként visszafog, akadályoz maga a görög szó, és egyébként elég erős kifejezések is vannak maga tartalmilag ebben a kifejezésben. Aztán nagyon érdekes ez a Jézusnak a csodálatos szeretete. Oda megy melléjük, hallgatja a történetet, vörös fejjel nyomják egymásnak, győzködik egymást, úgyhogy el volt tévedve mind a kettő. Tehát mind a kettő rossz irányba ment, elhagyták a célt, és annyira buzgolkodtak, annyira nyomták ezt a vallásos szöveget, hogy nagyon. És akkor Jézus ott sétál mellettük, ezek úgy észre sem nagyon veszik, és akkor megkérdezi tőlük, hogy miről beszélgettek egymás között? Nem azt kérdezi, hogy miről veszekedtek, hanem miről beszélgettek. Nagyon kedves. A Isten terápiája. A kuktán kidugítja a szelepet. Láttatok már kuktát, amikor így beindult, így pörög, fújja ki a gőzt. Jézus pontosan ezt csinálta. Terápiás kezelést alkalmazott Leopáson és barátján. Ugyanis nagyon fontos az imának az ajándéka feszült helyzetben, amit a hívő ember kap ajándékba. Mert amikor elkezdett kiönteni a szívedet Istennek, elmondani a te dolgaidat, az olyan, mintha kinyitnák a szelepet, és így kimegy a gőz belőled. És milyen döbbenetes, hogy a masszív keménység, amik benne van az ember ebben a korlátott állapotában, nem akar imádkozni. Tapasztalatok már ilyet? Nem imádkozok. Úgy sincs értelme. És a feszültség csak nő. Nem lett jobb az állapota, csak rosszabb. Még rosszabb lett az állapota. Ahelyett, hogy menne az Istenhez, és mondaná Jézus, hogy mind gondolkozol, kedves? Na mi a probléma? És ez nem cinikus kérdés volt, hanem ez egy terápiás kezelés volt. Gyakorlatilag a gyászolóknál alkalmazott lelkigondozói mód az, hogy meghallgatod őket. És Jézus is ennek a gyászoló két barátunknak alkalmazta ezt a fajta szeretetteljes lelkigondozást. Nem mondott nekik semmit. Csak azt mondja, beszéljetek. Mondjátok, engedjétek ki a gőzt. És milyen döbbenetes, amikor az ember elkezd imádkozni, a korábban lehetetlennek, meg óriási problémának tűnő helyzet elkezd megváltozni, összezsugorodni. És elkezd gondolkodni, hogy miért volt ez ekkora probléma? Hogy miért okozott ez nekem ennyire nagy bajt? És tudjátok, miért éljük ezt át? Mert kezd a szívünk visszatérni a célra, a cél pedig Jézus. A titok itt nem az volt, hogy ők mit mondtak meg, hogy, hanem hogy Jézussal újra találkoztak. Újra Jézussal mennek egy úton. Ő a cél. Krisztus. És ha Krisztussal ebben a kommunikációs kapcsolatban újra belépnek, kezd a cél felé haladni az életük. A cél tévesztett hívő után megy a názáreti Jézus, és elkezd egy terápiás kezelést alkalmazni nála. Mondjátok, mi a baj. Mondja az írás, hogy a tanítványoknak az arca szomorú volt, és fordítások úgy is hozzák, hogy sötét volt az arcuk. Ugye nem a bőrszínre vonatkozott, hanem az ábrázatukra. Egyébként komor, mogorva, bús. Egy komor emberhez ki szeret oda menni beszélgetni. Jelentkezzetek. Elfordulok. De amikor ugye látod rajta a világfájdalmat, és látod, hogy csak egy rosszat szólt, és beléd rúg. De ezek búskomorak voltak, mogorvák voltak ezek az emberek. Ilyen ábrázatuk volt. És Jézus ezzel nem foglalkozik, oda megy hozzá, hogy gyerekek, mi újság van? Miről beszélgettek? És megint a céltévesztett ember imádsága. Azt mondja, hogy te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ezekben a napokban. Tehát amikor valaki bizonytalan a szellemében, és elveszíti a célt, elkezd kérdezni. Ilyen kérdéseket tesz föl. Na most ki nem tudta, mi történt Jeruzsálemben? Nem az esemény, hanem hogy miért, és miért úgy történt, és hogy történt. Hát pont ők nem tudták, hogy mi történt Jeruzsálemben. Pontosabban ők a történések sorozatát tudták, csak nem tudták, hogy miért történik, vagy mi történt valójában. Tipikus ez a dolog, amikor az ember benne van ebben a lekorlátozott szellemi állapotában, akkor elkezd nagyon okos kérdéseket föltenni. Tudományos kérdéseket, még majd csak ki akarja oktatni az Istent, hogy hát Jézus, pont vele történt, és ennyire ugye vakok voltak, nem ismerték fel Jézust, hogy hát akkor most mi tájékoztatunk arról, hogy mi történt. Úgyhogy vitatkoztak, tehát ők ketten se értettek egyet abban, ami történt. És ketten együtt se értették, ami történt, de hogy mindjárt majd felvilágosítjuk itt a názad Jézust. Előfordul velünk keresztény emberekkel, hogy mi el szeretnénk magyarázni Jézusnak, hogy mit, miért és hogyan kellett volna tennie, ha ő tényleg az az Isten lenne, akit mi várnánk, hogy legyen. Mert mi úgy hiszük, és mi olyannak ismerjük, és képesek vagyunk durcás kiskölyökként viselkedni. És azt hiszük, hogy nagyon kemények vagyunk. Ott rendkívül szánalmasak tudunk lenni. És ez az állapot egy rendkívül veszélyes állapot egyébként. De ne feledd el, Jézus ennek ellenére melléjük szegődött. És ugye nagyon fontos ige a 1 Korintus 10:12-ben, hogy aki azt gondolja, hogy áll, vigyázz, hogy el ne essék. Tehát ugye itt pontosan ez volt a probléma ezzel a Kleopás barátunkkal, hogy úgy gondolta, hogy majd akkor most ő megmagyarázza, hogy mi történt itt. És akkor azt mondja Jézus neki, mi történt? Még mindig nem cinikus, nem járhatja le őket. Mi történt? Parancsolj. Hányszor van úgy, hogy mikor erre a kérdésre elkezdünk imádságba válaszolni, megszégyeljük magunkat. És elkezdjük mondani, hogy mi történt, akkor néha azt mondjuk, fú, jó, hogy ez történt, de ahogy én erre reagáltam, na az nagyon gáz volt. És már is kifele vezet bennünket ebből a céltévesztett állapotból a Jézus Krisztus, és helyre kerül az életünkben a szívünk békessége, a megnyugvás és a hit kérdése. Igaz? Mi történt? Mit tettek veled? Mi fáj? És mondod, jártam így. És azt mondom, akkor most ez nem büszkeség? Nem az emberi gőg, vagy a hitetlenség? Nem a keserűség folytogatja a szívedet? Ez jó így neked? Szereted ezt az állapotot, Sanyi? És tedd be te nevedet a magad élethelyzetébe. Szereted ezt? Nem szeretem. Én annyit küzdöttem, hogy ezt szeressem, de rájöttem, nem szeretem. Akkor megszabadítanak. Jó lesz? Halleluja. Szabadíts meg, Uram. Ezek a felismerések a szabadulásnak a kulcsai. Mi történt? És akkor jön ki a gőz a kuktából, és kiderül, hogy hát, végül is nem is történt olyan nagy dolog. Hány ember hagyja el a helyét azért, mert nem engedi ki a gőzt? Azt gondolja, hogy a céltévesztés céltévesztéssel orvosolja. És kitalál valamit magától, mint az emmausi tanítvány. Kitaláltak valamit, hogy mit fognak csinálni. Hát, letelt az idő, együnk Emmausba. mi történt, ugye az, ahogy ti látjátok, hogy történt. És nagyon érdekes, hogy válaszolnak, megmutatja a gondolkodásukat. Azt mondja, hogy Názareti Jézust, a prófétát, aki egyébként a tetteiben Istennek bizonyult, de nem használják a messiás kifejezést. Tehát nem mondják, hogy ő a messiás. Azaz, nem hitték. Mondtak mindent, körbelőtték, ezt tudjátok olyan, mint hogyha jobbra-balra pont lődöző, de pont a célban nem találsz. De a lényeget nem találták el, hogy Istennek bizonyult, az Isten erők munkálkodtak benne, egyébként próféta volt, Isten ember volt, rabbi volt, de hát most már nem tudjuk, hogy messiás-e. Már most nem. És akkor így felvilágosítják Jézust erről. Saját bizonytalanság és céltévesztett állapotuk, szívbéli állapotuk mutatkozik meg ebből. Aztán mondják is, hogy pedig abban reménykedtünk, hogy... Pedig abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt, de ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Eljött az idő, és még mindig nem történt semmi. Holott megtörtént, és hogy nem várták meg, hogy Jézus megjelenjen. És nem ott voltak, ahol Jézus menni készült, mert a tanítványoknak jelent meg először. Egyébként, amikor ott voltak együtt, tudjátok, a sírnál megjelent, hogy az asszonyoknak, majd a tanítványok közösségében jelenik meg. Nem azt tette, amit vártunk. Nem úgy tette, hogy vártuk. És nem akkor tette, hogy mi vártuk, és amikor vártuk. Ez volt a csalódottságuk alapvető oka. Azt mondják aztán, hogy mentek az asszonyok is, és közülünk is néhányan, de nem találták ott a testét, mármint az asszonyok. Aztán mondja, hogy Péterékre mondja, hogy őt azonban nem látták. Legalábbis akkor, amikor még velük beszéltek. És mondja, ez az egész hír, amikor hallottuk, megdöbbentett bennünket, ámulatba ejtett, meghökkentett, egy ilyen magánkívüli állapotba helyezett bennünket, az azt jelenti, hogy hallottuk, hogy üres a sír, de nem fogtuk fel. De nem tudtuk felfogni, nem tudtuk ezt feldolgozni. És milyen döbbenetes a hit korlátai, amikor az ember a saját hitének korlátain keresztül hallja Jézust. Tehát azt jelentette, hogy de mi azt nem tudjuk elhinni, hogy ő feltámadt. És mivel mi ezt nem tudjuk elhinni, nem is történt meg. És az a baj, hogy amikor az ember a hitének a korlátain keresztül szemléli az Istent, akkor menekül. Hátat folyt és menekül. Mert a hitében csalódott. De óriási különbség van a hitem között, és a hit szerzésbe teljesítője között, Jézus Krisztus között. És a cél nem az én hitem, hanem Krisztus. A kapcsolat nem az én hitem és közöttem van, hanem közöttem és Jézus Krisztus között van. És a hit lényege az, hogy közössé vagyok Jézussal. És benne bízom, teljesen benne bízom. Lesokkolta őket ez a történet, és kész. És az a baj, akkor van probléma, amikor ezekben a helyzetekben, élethelyzetekben, szituációkban az ember mégis ragaszkodik az ő hitéhez. És nem tudja az ő hitét elengedni, hogy visszataláljon Jézushoz. A hit az is lehet, hogy nem bocsát meg nekem az Isten. Sokszor hallottam olyat is, az emberek olyan hitük volt, hogy elkövették a Szentlélek áramlás vétkét, és már nekik az Isten soha nem bocsát meg. Volt egy hitük, holott ilyen a Bibliában nincs. Csak azokat a bűnöket nem bocsátja meg az Isten, amelyből nem térünk meg. És a Szentlélek áramság azért megbocsáthatatlan, mert nem engedi meg valaki a Szentléleknek, hogy meggyőzze a bűneiről. És megértesse vele, ki a Krisztus. És megértesse vele, hogy az Isten nem akar a pokorra küldeni bennünket, mert az a sátánnak készítette. És ha valakinek van egy rossz hite, akkor a hite akarályozza abban, hogy találkozzon Jézussal. És követni tudja Jézus Krisztust. Tehát a hit, az én személyes hitem lehet akadály. Abban, hogy ismerjem az Istent. A bibliai hit a Krisztushoz köt bennünket. És a bibliai hit megértésével kapcsolatban pedig azt tudjuk mondani, hogy tükör által homályosan látok. Tehát tudom, hogy mindazt, amit én megismertem az Istenből, az csak egy rendkívül kicsi töredék az Istennek. És bármikor okozhat nekem meglepetést, akár a negyednapos Lázárt is feltámaszthatja, akár olyan élt helyzetekben is képes változásokat hozni, amelyben én el sem tudom már képzelni, mert az idő letelt, és nem úgy történt, hogy én vártam és gondoltam. És ez a hit rendkívül fontos a szívünkben, amikor emberekkel foglalkozunk, mondjuk 70-80 éves emberekkel az idősek otthonában, hogy hisszük-e, hogy egy elrontott életút után is van lehetőség az embereknek hitre jutni és megváltozni. Hogy Isten ezt meg tudja tenni. Rendkívül fontos dolog a hit szempontjából. Azt mondjuk, hogy csak a tinédzserek térhetnek meg, hallottuk itt, és valóban fogékonyabbak, igen, ebben a korszakban. Ez jogos, ez igaz. De nem csak ők. Mert az Isten munkálkodik. Ezek statisztikák, amelyeket nem hagyhatunk figyelmen kívül, de nem tetjük a hitünk fókuszába. Mert a hit végül is Jézus. A hit szerző és beteljesítője. És itt azt jelenti, közösségben vagyok vele. Őt követem. Vele járok egy úton. De rendkívül fontos igazság az is, hogy a céltévesztett állapotomban Jézus mellém szegődik, és próbál segíteni, leengedjem a gőzt. És akkor leengeded a gőzt, megnyugszik a szellemed, a szíved. Isten szent lelke betölt, és azt mondja, jó helyen vagyok. Most már hiszek. Benned, Uram. Bízok benned. Aztán Jézusról azt olvasok, hogy elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szól. Azaz nem felolvasó estet tartott nekik, hanem a kinyilatkoztatásnak a gyökeréről szólt. Az Isten szavát hirdette nekik. Maga volt Jézus, hogy Isten beszéde. Mondja nekik egyébként, azért ezt le kell, hogy említsem, mert milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták. Azt mondja itt Jézus, hogy lassú a szívetek, közömbösek vagytok és tompák. Igen, a gyász, a szomorúság, a csalódottság érzés tompává teszi az embert. Aki a szomorúságot, a keserűséget, a gyász állapotát abnormális módon engedi az életére, letompul. Tompává válik. És a céltévesztett állapotban lévő ember tompává válik az Isten szavának meghallására. Nem hallja, nem érti. Hiába olvas a Bibliát, nem tud átjutni az életén. Amikor valaki pedig megadja magát, tehát ez a szerepleeresztés állapotába kerül, akkor nyitottá válik arra, hogy szóljon hozzá az Isten. Többször átéltem az életemben azt, amikor nagyon elfáradtam, nagyon kimerültem, és nem csak fizikailag, hanem szellemileg, lelkileg is, talán voltál már te is ilyen állapotban, és ránk jött ez a tompaság. Tehát azt éreztem, mintha elszakadtam volna az Úrtól. És akkor jött a gőzkéresztés, Uram, én nagyon elfáradtam. Én annyira buzgókodtam, érted, hogy ebben teljesen elfáradtam. Csak egy-két nap istenkeresés, mikor mennyi idő telik, hogy átverekedjünk ezen a dzsungelen. Ugye ez az átverekedés egy önmegadás állapota, nem pedig ember előködés. Egyszer megadja az ember magát az Istennek, és egyszer csak olvasol a Bibliát, és Isten elkezd beszélni hozzád. És elkezdi mondani neked, hogy figyelj, ebben is ebben szeretném, ha tisztul a gondolkodásod. És amikor Isten szava eljut hozzád, akkor ez önmagában megfrissít. Tehát megújítja az ember bensejét. Persze nyilván fizikai pihenésre is szükség van, de mégis a legfontosabbat megnyered, az, hogy helyreáll benned az Istentől nyert békesség. És megszabadulhat ettől a kiszikadt, kiszáradt lelki állapottól, mert ez egy lelki állapot is, egy érzelmi állapot is. Ebben az esetben a kiszáradás, a kiszikadás, az eltompulás. És Istennek egy szava, olvas egy ige részt, és egyszer csak eljut hozzád, és megváltozik a bensőd. Milyen csodálatos dolog. Hát Jézus ezt a terápiát alkalmazta. Elkezdte hirdetni nekik az igét, az élő igét. Ezeknek a közömbös és eltompult szívű embereknek. És mondja az írás, hogy Mózes proféták írások, ugye, ezt tudnunk kell, hogy ez a teljes Ószövetség szentiratokra vonatkozó kijelentés, mert ezt a három, erre a három része osztották a zsidók az Ószövetséget, a Mózes, ugye a törvénykönyve, a proféták könyve, és az írások, melynek az első fejezete a Zsoltárok könyve volt. Hát azt mondja Jézus nekik, hát nem ezt kellett elszenvedni a Krisztusnak? És nem így kellett-e megdicsőlnie? És akkor szépen elmondja nekik, hogy ami történt, az pontosan úgy történt, hogy Isten akarta. Fantasztikus. Tehát amikor az ember helyreáll, és újra célirányba kerül, akkor megérti, hogy semmi sem történik véletlenül az életben. És Isten mindenről tud, még akkor is, ha sok emberi nyomorúság tud keserűséget okozni, és fájdalmat okozni egyik ember a másiknak. Mégis tudod, Uram, te velem vagy. Én a helyemen vagyok, és mindez a vérengem, amit találkozom, arról te tudsz. Ez rendben van. A eltompult ember, a korlátok között lévő ember, a céltévesztett ember bizonytalanná válik, és elkezd kapkodni. Hirtelen döntésekkel akarja megoldani az életét, és mégsem talál megoldást. Soha nem szabad döntést hozni ilyen szellemi állapotban. Isten ezt nem akarja. Isten ki akar engedni a gőzt, mellétszegülve, és megkérdezi, mi történt? Tájékoztas. Mondod, és akkor rájössz, hogy lehet hallgatni kéne. És akkor Isten mondja, na jó, akkor most már kijött a gőz, és van fogadókészség benned, hogy esetleg meghallgass azt is, ahogy én látom ezt a helyzetet. A folytatásban egy döntési ponthoz értek a tanítványok. Azt mondja az írás, ő azonban úgy tett, mint a tovább akarna menni. Igen. Amikor szól az Isten hozzánk, és eljutunk abba a szellemi állapotba, hogy újra halljuk az Urat, és eljut az életünkbe, a szívünkbe, a szellemünkbe az életet hozó ige, az még nem a vége a történetnek. Amikor Isten feltárja előttünk az ő szemléletmódját, látásmódját életünkről, helyzetünkről, sorsunkról, akkor ez még nem a történet vége. Azt mondja a Biblia, hogy Jézus úgy tett, mint a tovább akarna menni. Valószínűleg is biztos, hogy tovább is ment volna. Jézus utána megy a céltévesztett embernek, megkérdezi, hogy mi a helyzet, megosztja vele az élő igét, az élő ige eléri a szívét, és ebben a szellemi állapotban képes döntést hozni. És azt mondani, Uram, te vagy a cél. Eddig Emmaus felé mentem, háttal Jeruzsálemnek, de én téged választok. És ez az a döntési pont, amely minden keresztény ember életében, és minden ember életében, amikor találkozik Jézussal, eljön. És a keresztény emberek életében többször eljönnek ezek a döntési pontok, hogy választanod kell. Azt gondolják az emberek, hogy csak akkor kell választani, amikor először nekik adták, Jézusnak adták az életüket. Ez nem így van. Többször élsz döntési ponthoz, és többször élsz döntési ponton az életünkben, és aki mindvég kitart, az üdvözül. Az egyik legjellemzőbb jézusi tulajdonság az a hűség. Ugye a szeretet mellett. De Jézusnak az atyázzal viszonyát, ha valamilyen jellemezni kell a szeretet mellett, az a hűség. Hit és a hűség nagyon összekapcsoló fogalmak. Ha jó Isten megsegít bennünket, forog bennem, hogy lehet a nyári táborban ezzel a hűség kérdéssel érdemes ezt foglalkozni. A hűség. És ez a hűség ahhoz, hogy ebben mi tudjunk növekedni, mert ugye, mivel Jézusnak jellemző tulajdonság az atyával kapcsolatában a hűség, ezért biztos lesz benne, hogy a hűség kérdésében te is és én is folyamatosan meg leszünk próbálva, hogy ebben növekedni tudjunk. És ezek a hűség próbák azok, amikor mellétszegű Jézus. Elhagytad őt, elfordultál tőle, mentél a maga fej után, mellétszegű Jézus, és újra föltárja neked a lehetőséget arra, egy megértés által, hogy visszatér a célhoz, aki ő maga. És így döntesz. És döntök, és döntünk. Mit választunk? És a szíved jó, akkor nem késlekedsz. Hanem azt mondod, Uram, hova mennél? Jöjj be velünk! Szellemnek az az állapota ez, amikor nem tudatosult még, hogy mi történt. Csak azt érzed, hogy sokkal jobb, mint volt. Ez a szellemi állapot sokkal jobb, mint volt. De még igazán nem származik belőle az elmédben, az értelmedben egy mélyebb belátás és megértés. A szíved, az érzelmeid már jeleznek, hogy az a fajta szorongás, csapongás az megszűnt. Kijött a gőz, szólt az Isten, és megérted azt, hogy tovább menni egyedül megint nem fog tudni. Csak Jézussal. Tehát, hogy ezt nem lehet. Tehát, ha szól Isten hozzánk ebben a szituációban, mondjuk, hogy büszke voltál, vagy éppen csügget voltál. Hát ezt nem fogod tudni megváltoztatni a következő helyzetben egyedül. Ha Jézussal mégy, akkor másképp fogsz reagálni. Mert kapsz erőt az Istentől. És erre azt mondják őt, hogy döntenek, gyere be hozzánk! Egyél velünk! Szolgálunk feléd, Uram! Mindent megteszünk, amit mondasz! Annyira jó vagy, Uram! Halleluja! És mégis a keresztényben azt mondom, hogy ez a vége. Elértem a szellemi csúcsra. Már oda szánta magam nagyon. Már úgy dicsőítek, hogy nagyon. Holott még ez mindig nem a vége a történetnek. A Jézus rehabilitációs módszereinek még mindig nem a vége. Nézzük csak meg, mi történik. Bement tehát velük. Azt mondja, hogy velük maradjon. Halleluja. Mondják, így mondja az ilyes. De unszolták, hogy maradjon velük. És amikor valakit így megint az Isten, azt mondja, Uram, sehova nem menj innen. Tudjátok, Mózes. Amikor az Isten mondja, hogy na figyelj, menjetek be az ígéret földjére, akkor én megvárlak itt benneteket pár ezer évig, aztán majd lesz valami. Mózes, akik olvassátok már ezt a történetet, talán emlékeztek, hogy én nem megyek sehova, ha te nem jössz velünk. Ugye az ország nem jön velünk, így mondja pontosan. Mit értett meg Mózes? Hogy ez az ígéret földje mit ér Isten nélkül? Mit ér ez az áldás, amelyben nincs ott Jézus? Mit ér bármi, amit el tudunk érni az életben, ha nincs benne az Isten? Mit ér? Maradj velünk, ne menj sehova. És akkor ugye a végén ennek a történetek azt olvasok, hogy megnyílt a szemük, és felismerése jutottak. És nagyon érdekes, hogy maga a történet a kenyér megtöréséhez köti ezt a fajta tudatraébredést. Megértése jutást, amikor megnyílt a szívük, de nem csak a szívük, hanem a szívük feldolgozta a kijelentést, amit áltétek tapasztaltak, és ezáltal egy értelmi megismerése és megértése is jutottak. Nem csak az érzelmeik változtak már meg, nem csak megérintette őket az Isten, hanem megértésük is lett. Méghozzá az, hogy ki is az, aki utánam jött. Ki is az, aki ennyire szeret engem. Ki is az, aki a hit szerző és beteljesítője? Ki is az, akit nem helyettesíthet a hit? Mert a hit maga. Krisztus. Megtörte a kenyeret, és felismerték őt. Csak el tudom képzelni, hogy esetett meg Caravaggio-nak a festménye, híres olasz barokk festőnek a festménye ez. Igen, elég sötét tonusú a kép, de talán a fényesebb részek látszanak. Pár szót majd talán szólok még elő a festményről. Megtörte Jézus a kenyeret, és meglátták a kezén a szegek helyét. És azt mondták, hogy azért élhetek, mert te meghaltál értem. Hogy ez volt az egésznek a lényege. Hát erről beszélt nekik Jézus 2,5 órán keresztül. És amikor megtöri Jézus a kenyeret, egy nagyon fontos szimbólum az úrvacsorában, a kenyér megtörése, látták a szegek helyét, azt mondja, így tört meg az én testem, értetek. És azt mondja az írás, akkor megnyílt a szemük, és felismerték, hogy kit akarnak elveszíteni a saját elképzelésük, a saját keserűség, a saját gondolkodásuk korlátai miatt. Hogy Jézus mindennél többet ér. Emlékeztek az 5000-re, amikor a saját testéből etette meg őket, és azt mondja, hogy minden emberért életét adta Jézus. És minden éhező, aki hozzámegy, megelégítetik. Az ő megtört teste és kifolyt vére által. És amikor eljutnak erre a felismerésre, hogy ki is az ő drága úruk, az ő megváltójuk, akkor nem számít semmi. Csak ő. mondják itt, hogy te, nem hevült-e a szívünk, amikor hallottuk prédikálni? Akkor esik le nekik, hogy milyen hatása volt rájuk, amikor szólt hozzájuk az Isten. Hogy ez csak vele, és ő vele kapcsolódik, ez ő. Hát ő tud így munkálkodni, és senki más. És eljutnak a felismerésre, hogy a Jézus által hirdetett ige, az a hitet építi, a bizalmat építi az ember szellemében, szívében. Növekszik a hite az embernek, növekszik a bizalma, amikor engedi, hogy Jézus szóljon hozzá. És nem dugja be a kuktának a szerepét. És akkor azt mondja az írás, hogy még abban az órában útra keltek, és visszamentek Jeruzsálembe. Mondják, hogy jó gyerekek, mit keresünk mi Emmausba? Hát a többi testvér az Jeruzsálembe van. Az úrvacsora, amelyet Jézus szerzett, az nem csak a Krisztussal való közösség megújítása, hanem a testvéri kapcsolatok helyreállása is. Csak az ember elkezd duzzogni, keseregni, lázadni, akkor sajnos elveszíti az érték érzetét, az egészséges érték ítéletét, és nem értékeli a testvéri kapcsolatokat. Simán ott hagyták őket. Simán hátat fordítottak a testvéreknek. És amikor Jézus szólt hozzájuk, és felismerésre jutottak, mi volt az első dolog? Vissza a kiindulási pontra, ahol engem Isten keresni fog. És vissza a testvéri kapcsolatba, a testvéri közösségbe. És ők is elbeszélték nekik, amit Jézussal tapasztaltak, ahogy megtörte a kenyeret. Tehát már is bizonságtevő keresztény lettek. Mert volt személyes találkozásuk. És ez csodálatos, amikor valaki nem a betűvel találkozik a Bibliában, hanem Jézussal találkozik a testéletével. És amikor Jézus keresem a Szentírásban, amikor Jézus keresem az életemben, velvaló közösséget keresem az életemben, akkor fog az én hitem növekedni. Az én bizalmam és hitem növekedni benne, amely hozzá kapcsolódik. Ő a cél. A keresztény életnek a célja az, hogy vele közösségben legyünk. És ő bennünket vezetni fog mindvégig. És el nem hagy bennünket soha. Sőt, képes utánunk jönni. Hányszor éltük át, igaz, hogy utánunk jött a Jézus? Ebben az állapotunkban, ebben a duzzogásunkban, vagy kesergésünkben, vagy szomorúságunkban, kilátástalan lelki állapotunkban. Ezt csak azt tettük, hogy ott van valaki mellettünk. Furcsa kérdéseket tesz fel, és fel kell világosítsuk, hogy ő nem érti ezt az életet. És ő meglátjuk a kezeit, az átszegzett kezeket és a sebeit, azt mondjuk, Uram, mi az, amit én átéltem, ahhoz képest, amit te értem. Büntelenül és ártatlanul. Mi ez? Bocsáss meg. És ilyenkor helyére kerül a szív. A cél tévesztett, visszatér a célhoz, vagy megtalálja a célt, aki a Krisztus és a Krisztussal való élet. Föl kell tennem egy kérdést, amelyet talán magadnak is föltettél, vagy a Szentlélek föltette neked. Te és én ma a cél felé haladunk? Rendben van a szívünk? Vagy szükséges az Úrhoz visszatérni, felismerni őt és belé kapaszkodni? Szeretném, ha erre lenne most lehetőség ezt kifejezni, és mondhatnánk azt az Úrnak, Uram, ne menj tovább. Ne menj sehova. Szóltál hozzám. Maradj velem. Hagyjuk meg most a fejünket, és így kicsit legyünk csendben, imádkozzunk. Aztán adok lehetőséget arra, hogy együtt imádkozzunk majd azokkal, akikhez így Isten ilyen módon szólt, és hallották Jézust beszélni. Kérlek, imádkozz magadban, hogyha szólt az Isten, és ki kell engedned a gőzt. Ha régen nem imádkoztál, mert bedurcáztál, vagy megkeményedett a szíved, akkor bátorítalak, mondd el magadban, ami a szíveden van. Kezd újra, vagy ismét, vagy először beszélni az Istenhez. Szeretném, ha most lekapcsolnánk ezt a reflektort, és egy pár szót szólnék, mielőtt imádkozhatnánk együtt azokkal, akik ezt kérik, és megnéznék ezt a képet, egy pár gondolatot hadd mondjak róla. Szakadt ruhában a tanítványok, megtépázott a hitük, a lelkesedésük. Szakadozott az életük. Jézus ugye egy átlagos ruhában, de tiszta ruhában, és amikor meglátják, hogy megtört a kenyeret, ez a testtartás, Jézus ujja, az így mutat, az Atya, a Fiú, és eljövendő Szent Szellem. Veletek vagyok. Kicsit így van ez a profita jövőkép, hogy az Atya akaratába eljött a Fiú, és én elmegyek is elküldöm neked a Szent Szellemet. Nem gondoltam, hogy egyedül kell végkínlód az életet. Erőt adok neked. Az én dicsőségemet adom neked. Dicsőíts engem. És a fényjáték is, ahogy Jézus arcán ott a fény, és a sötétség, és a világosság küzdelme, az jellemző az életünkre. Ez a két világ kéri a szívedet és a szívünket. Krisztus, a világosság királya, vagy a sátán a sötétség birodalmának fejedelme. Szeretném, hogyha eljutottál addig a pontig, hogy kérlek, imádkozzunk együtt, akkor most fölállnál és imádkoznánk együtt. Én nem régen éltem ezt át, amikor így egy elég eltompult szellemi lelki állapotban voltam, és kerestem az Urat, és annyira nagyszerű volt, amikor szólt hozzám. De ez még kevés. Mondanom kell, hogy Uram, szóltál hozzám, maradj velem. Hozni kell döntéseket az életben. És aztán Isten elkezdi rehabilitálni az én szellemi életemet, az én hitemet, megfrissíteni, megújítani, és újra értékessé válik Krisztus. Nem a szolgálat, nem a munka, nem a pénz, nem a család, nem a házasság, hanem Jézus. Jézus. Ez a cél. Az összes többi másodlagos. És annak áldása a Jézussal kapcsolatban fakad. Szóval, hogyha szeretnéd együtt imádkozzunk, vele együtt imádkozunk, akkor kérlek állj fel a helyeden, és akkor így tudunk együtt imádkozni. Ha egyetértesz az imádsággal, akkor vezetlek téged, és kérlek, hogy mondd velem együtt, mondatra, mondatra, utánam. Én is imádkozok ezekkel a szavakkal, nem csak érted imádkozok, hanem magamért is. Mennyi Atyám, köszönöm, hogy te adtál nekem életet. Leteszem a fájdalmaimat, csalódottságomat, türelmetlenségemet, gyászomat, hitetlenségemet, emberi korlátaimat. Bocsáss meg, hogy ezeken keresztül néztelek. Köszönöm szeretetedet, végtelen türelmedet, jóságodat, irgalmadat. Köszönöm, hogy csatlakoztál hozzám is. Bocsáss meg, hogy céltévesztett állapotban voltam. Tisztíts meg. Formálj. Köszönöm, hogy szóltál hozzám. Hálás vagyok ezért. Köszönöm, hogy a szeretetedről szól ez is. Maradj velem. Nem akarok nélküled tovább menni. Köszönöm, hogy te vagy az én életem célja. És minden belőled fakad. Hisz te vagy az élet. És te vagy az élet forrása. Töltsd be szent lelkeddel. Adj erőt, hogy azt szerint a megértés szerint, amit adtál nekem, tudjam élni az életem. Őrizd meg attól, hogy bekorlátozzalak, hogy a saját magam hitén keresztül lássalak. Adj nekem nyitottságot, hogy szólni tudj hozzám, vezetni tudj engem, és munkáld bennem az engedelmességet. Köszönöm, Atyám, hogy meghallgattál, hogy ennyire szeretsz, és ilyen jó vagy. Köszönöm, Fiad, megtört testét, kifolyt drága vérét. Mindezt értem adtad. Áldalak, Uram. Amen. Amen.